Virasztók. Dean R. Konz regényét felolvassa gépész. Első rész. Zúzd szét a múltat. Május 18-án, a 36. születésnapján Travis Carnell hajnali 5-kor kelt. Farmer nadrágot, hosszú ujjú, kék kockás pamutinget vett magára. Lábára erős túra bakancsot húzott. Aztán beült a kis furgonjába, és lakóhelyétől Santa Barbarától dél felé hajtott, a Santiago kanyon felé, mely Orange megye keleti szélén húzódott, Los Angeles-től délre. Csupán egy csomag Oreo apró süteményt és egy kulacsban Cool Aid márkájú narancsizesítésű üdítőt vitt magával, továbbá egy töltött 38-as Smith & Wesson Chiefs speciál típusú revolvert. A 2,5 órás utazás alatt egyszer sem kapcsolta be a rádiót. Nem dudorászott, nem fütyült, nem énekelt magában, ahogy azt ilyenkor az ember gyakran teszi. Egy szakaszon jobbján a csendes óceán kísérte. A horizont mentén még teljesen sötét volt a tenger, kemény és hideg, mint a pala, de a parthoz közel már szikrázott rajta a napfény. Travis szikár, izmos férfi volt. Mélyen ülő szemei ugyanolyan barnán csillogtak, mint a haja. Orra nemes vonású, álla hegyes, pofacsontjai magasan ültek. A keskeny arc aszkétikus benyomást keltett, jól illett volna egy szerzeteshez, aki még hisz az önsanyargatásban, abban, hogy a lélek megtisztul a szenvedések által. Isten volt a megmondhatója, ő is megszenvedte a magáét. De tekintetét akár kellemesnek is lehetett mondani, mely meleg volt és nyílt. Mosolyával mindig elbűvölte a nőket, bár mostanában nem igazán. Jó ideje nem mosolygott már. A rágcsálnivalót, a kulacsot és a revolvert egy zöld színű műanyag hátizsákban tartotta, mely mellette pihent az ülésen. Ahogy elérte Orange megyét, a Santiago Canyon Roadról ráfordult egy sokkal keskenyebb útra, majd egy a kereket is próbára tevő ösvényre. 8:30 után pár perccel járt az idő, mikor leállította a piros furgont egy turistáknak kijelölt pihenőhelyen, egy óriási fenyőfa sűrű szúróságai alatt. Vállára vette a hátizsákot, és elindult a Santa Ana hegység alacsony dombjai között. Gyermekkorától kezdve ismert itt minden lejtőt, völgyet, szűk hegyszorost és hegygerincet. Apjának volt egy kőházikója feljebb, a Holly Jim kanyonban. Travis heteket töltött itt, felfedezve a környező vidéket. Ám a kristálytiszta napfény most még esőként záporozott a vadregényes tájra. Minden tiszta volt és érintetlen. Egy hegytetőn, ahol nem nőttek fák, s az alacsony fű, mely a rövid ideig tartó esős évszakban még vígan virul, már elszáradt. Travis leült egy széles sziklapadra, és levette a hátizsákját. Egy másik sima kőlapon, körülbelül 15 méterre tőle, jó másfél méteres csörgőkígyó süttette magát a napon. Felemelte ék alakú fejét, és őt tanulmányozta. Kamaszként Travis temérdek csörgőkígyót megölt itt a hegyek között. Előhúzta fegyverét a hátizsákból, és felállt. A kígyó feszülten figyelt, és feljebb emelkedett a földről. Travis tett egy lépést, aztán még egyet, és két kézzel tartva a pisztolyt, megcélozta az állatot. A kígyó hamar rájött, hogy ilyen távolságból nem tud támadni, és inkább összetekeredve megkísérelte a visszavonulást. Bár Travis biztos volt benne, hogy eltalálna az állatot, meglepődve ébredt rá, hogy nem tudja meghúzni a ravaszt. pedig nem csak azért jött ide a hegyek közé, hogy azokra az időkre emlékezzen, mikor még örült az életnek, hanem azért is, hogy elintézzen pár útjába akadó csörgőkígyót. Az utóbbi időben felváltva volt lehangolt és dühös magányossága és élete értelmetlensége miatt. Stombolt benne a feszültség. Azzal áltatta magát, hogy valami erőszakos tett, mint például megölni egy csörgőkígyót, ami ugye senkinek sem veszteség, a megfelelő recept a nyomorúságára. Azonban, ahogy a kígyót nézte, rájött, hogy az állat léte kevésbé értelmetlen, mint a sajátja. Annak megvan a maga ökológiai szerepe, és valószínűleg nagyobb örömöket talál az életben, mint ő. A férfi keze reszketni kezdett, s a fegyvercsőve elkóborolt a céltól. Travis képtelen volt tüzelni. Leeresztette a revolvert, és visszament a sziklához, ahol a hátizsákját hagyta. Néhány perccel később egy olyan helyre ért, ahol a napfény át tudott hatolni a fák lombjai között. A tisztás túlsó végén a szarvascsapás tovább folytatódott, de ott a fenyők, a rododendron cserjék és a platánok sűrűbben nőttek, mint a rengeteg más részén. Távolabb, ahol a kanyon egyre szűkült, a vidék meredekebb lett. Travis a lehatoló napfény sávjának szélén állt, bakancsa orrával az árnyékban. A lejtős ösvényt nézte, amelyről csak mintegy 15 méternyit láthatott, mert a csapásra ráereszkedett a meglepően sűrű sötétség. Travis már éppen kilépett a napsütötte sávból, hogy tovább menjen, mikor a jobb oldalán egy kutya bukkant elő az ajnövédzetből, és lihegve, zihálva egyenesen felé rohant. Első ránézésre fajtiszta Golden Retriever volt. Egy kan. Travis olyan egy év körülinek satszolta, bár megvolt benne a kifejlett állatokra jellemző tulajdonság, megőrzött valamit a kölyök kutyák élénkségéből is. Vastag bundája piszkos volt, szőre gubancos, tele tüskével és letört ágdarabbal. Travis előtt megtorpant. Leült és összetéveszthetetlenül barátságos arckifejezéssel nézett rá. Bár a kutya meglehetősen mocskos volt, nem volt kétséges, hogy szép állat. Travis megállt, megveregette a kutya fejét, és megvakargatta a fületövét. Félig meddig arra várt, hogy fújtatva és talán dühösen felbukkan a kutya gazdája, aki a bozótonát követte a retrievert, de senki nem került elő. Ekkor arra gondolt, megnézi a nyakörvet, hát ha azon fel van tüntetve a tulajdonos neve, de az állaton nem volt nyakörv. Pedig te biztos nem vagy kóborkutya, ugye, öcsi? A retriever csak ült és lihegett. Nem, ahhoz te túl barátságos vagy. Elvesztetek, igaz? A kutya az orrával megbökte a kezét. Travis észrevette, hogy nem csak piszkos és gubancos, de a jobb fülét rászáradt vér borítja. A mellső lábain pedig friss vér volt látható. Sokáig és keményen rohanhatott a sziklás nehéz terepen. Úgy látom, nehéz utad volt. A kutya halkan felvinnyogott, mintha egyet értett volna a férfi szavaival. Travis lassan simogatta a kutya hátát, de egy-két perc után rájött, olyasmit vár az állattól, amit az nem nyújthat neki. Célt és kétségbeesése enyhítését. Gyengéden megpaskolta a retriever oldalát és felegyenesedett. Menj a magad útján! A kutya nem mozdult. A férfi ellépett mellette, és elindult a sötét fák közé vezető lejtős szűkösvényen. A kutya elé szökkent, és elállta az utat. – Engedj tovább, öcsi! A retriever mély torok hangon morogni kezdett. – Mozgás! – ráncolta szemöldökét Travis. – Okos kutya vagy te! Mikor megpróbált elmenni az állat mellett, a kutya rávicsorgott, és a lába után kapott. – Hé, mi ütött beléd? – táncolt vissza két lépést Travis. A kutya abba hagyta a morgást, léhegett. De mikor Travis újra előre lépett, még bőszültebben mordult rá, mint az előbb. Még nem ugatott, de morgása mélyebb lett. Egyre a férfi lába után kapkodott, hátrébb kényszerítve őt visszafelé a tisztáson. Travis ügyetlenül hátrált 8-10 lépést a lehullott fenyőtű nedves szőnyegén, aztán megbotlott a saját lábában és fenékre esett. Ahogy Travis a földre került, a kutya elfordult tőre. Keresztül szaladt a tisztáson, a lejtős csapás széléhez, és belenézett az azon túl kezdődő félhomályba. Lelógó füleit hegyezni kezdte, ahogy csak a retrieverek tudják. – Átkozott kutya! – mormogta Travis. Az állat nem figyelt rá. Mi a fene ütött beléd, tökfej? Az erdő árnyékában a kutya tovább figyelte a szarvascsapást, mely a szurdok sötétbe borult aljához vezetett. Farkát leeresztve tartotta, majdnem a két hátsó lába közé húzva. Travis összegyűjtött maga körül vagy fél tucat apró követ, felállt és az egyiket a retrievel felé hajította. A hátsó részén találta el, s bár elég kemény volt az ütés, a kutya nem vakkantott fel a fájdalomtól, csak meglepetten hátra perdült. – Na, ezt jól megcsináltam, – mondta félhangosan Travis. – A torkomnak fog ugrani. De a kutya csak szemrehányóan nézett, és továbbra is elállta az ösvényt. Volt valami az állat viselkedésében, a szemeiben, vagy ahogy vaskos fejét félrehajtotta, amiért Travis bűntudatot érzett, hogy megdobta. Hé, ide hallgass, szólt felé. Ugye tudod, hogy te kezdted? A kutya továbbra is csak bámult rá. Travis eldobta a többi követ. A kutya rápillantott az elejtett kavicsokra, aztán újra a férfire emelte a tekintetét, és Travis megesküdött volna, hogy egyetértést lát azokban a kutya szemekben. Travis megfordulhatott volna, vagy kereshetett volna egy másik utat le a kanyomba, de az a hajthatatlan meggyőződése vezette, hogy előre kell mennie arra, amerre eredetileg menni akart. Hiszen eleddig még soha nem riasztotta el egy olyan jelentéktelen valami, mint egy ostoba kutya. Felállt, egy várándítással a helyére billentette hátizsákját, vett egy mély lélegzetet a fenyőillatú levegőből, és határozottan keresztül lépkedett a tisztáson. A retriever megint morogni kezdett, halkan, de vészgyorslóan. Fogáról felhúzódott a bőr. Lépésről lépésre halványodott Travis bátorsága, és amikor már csak néhány méternyire volt a kutyától, úgy döntött, máshogy közelíti meg a kérdést. Megállt, megrázta a fejét, és gyengéden korholni kezdte az állatot. – Rossz kutya vagy, tudod-e? Mi ütött beléd, hm? – Biztos tudsz te rendesen is viselkedni, én jó kutyának nézlek. Ahogy tovább beszélt a retrieverhez, az abba hagyta a morgást. Bozontos farka meglebbent egyszer-kétszer, mint egy próbaképpen. – Jó fiú vagy, – folytatta Travis ravaszul hízelegve. – Így már mindjárt jobb. Te és én akár barátok is lehetnénk. Hm? Mit szólsz hozzá? A kutya egy békülékeny vinnyogást hallatott. Ilyen hangot ad minden kutya, ha ki akarja fejezni a szeretet utáni természetes vágyát. Na, ez haladás, tett még egy lépést a retriever felé Travis, azzal a szándékkal, hogy majd lehajol és kedveskedik neki. De a kutya rögtön felugrott rá, és acsarkodva keresztül kergette a tisztáson. Fogait beleakasztotta Travis farmerének egyik szárába, és dühösen megrázta. Travis a kutya felé rugott, de elvétette. Egy pillanatra elvesztette az egyensúlyát, mire a retriever hirtelen megragadta a nadrágja másik szárát. Travis kétségbe esetten ugrándozott fél lábon, megpróbálva távol tartani ellenfelét, de feldőlt és újra a földön találta magát. – A francba! – kiáltotta, és mérhetetlenül hülyének érezte magát. Szűkölve, ismét barátságos modorban a kutya megnyalta a kezét. – Te nem vagy normális! – mondta hitetlenkedve Travis. A kutya visszament a tisztás másik végéhez, és a szarvascsapás elején állva nézett a fák hideg árnyéka közé. Hirtelen leeresztette a fejét, és egyfajta görnyedt testtartást vett fel. A hátán és a combján az izmok láthatóan megfeszültek, mintha neki iramodni készülne. – Mit nézel? – Travis hirtelen rájött, hogy a kutyát nem maga az ösvény igézte meg, hanem talán valami, ami az ösvényen közlekedett. Puma? Gondolkodott hangosan, miközben talpra állt. Fiatal korában a pumák gyakran jártak zsákmány után ezekben az erdőkben. Megmaradt volna néhány. A retriever morogni kezdett, de ezúttal nem Travis, hanem arra a valamire, ami felkeltette a figyelmét. A hangja mély volt, alig hallható, és Travisnek úgy tűnt, a kutya egyszerre dühös és rémült. Préri farkasok? Elég sok van belőlük errefelé. Egy csapat éhes préri farkas még egy olyan erős állatot is megriasztat, mint ez a Golden Retriever. Egy ijat vakkantással a kutya szökkelve elfordult az árnyékba boruló ösvénytől. Travis felé rohant, aztán elmellette a tisztás túlsó végéhez, és Travis azt hitte, mindjárt eltűnik az erdőben. de a boltívet formázó két platánnál, melyek alatt Travis néhány perce áthaladt, megállt és várakozóan visszanézett. Aztán aggódva, félelemmel eltelve megint Travishez szaladt. Sebesen megkerülte, elkapta a nadrágja szárát, és kígyózó mozgással megpróbálta magával húzni a férfit. Várj már egy picit, szólt Travis. Oké. A retriever elengedte. Artikulátlan hangot hallatott, mely erőteljesebben szólt, mint az ugatás. Nyilvánvaló volt, és elképesztő, a kutya céltudatosan meg akarta akadályozni, hogy Travis tovább menjen a homályos szarvas csapáson, mert valami van ott lent. Valami veszélyes, s a kutya azt akarta, hogy meneküljön, mert az a veszedelmes valami közeledik. Valami közeledik, de micsoda? Travis nem ijedt meg, csak kíváncsi volt. Akármi is az, ami közeledik, egy kutyát megrémíthet, de nem él olyan állat abban az erdőben, beleértve a préri farkast és a pumát is, ami megtámadna egy felnőtt embert. Türelmetlenül szűkölve a retriever újra meg akarta ragadni Travis farmerjának a szárát. Viselkedése szokatlan volt. Ha megrémült valamitől, miért nem szalad el, megfeledkezve a férfiról, hiszen Travis nem a gazdája volt, a kutya nem tartozott neki semmivel, se ragaszkodással, se védelemmel. A kóborkutyák nem szokták kötelességüknek érezni, hogy idegeneket védjenek meg. Jól van már, jól van, mondta Travis, lerázta magáról a kutyát, és elkísérte a boltívet alkotó platánokig. A kutya előre ruhant az emelkedő ösvényen, amely ritkuló fák között felvezetett a kanyon széléig. Travis megállt a platánoknál. Szemöldök ráncolva hátra nézegetett a napsütötte tisztáson túli éjsötét erdőre, ahol a lefelé vezető csapás kezdődött. Mi lehet az, ami közeleg? A kabócák harsány hangversenye egyszerre elhallgatott, mint mikor a lemezről leemelik a tűt. Az erdőre természetfeletti csend ereszkedett. És akkor Travis meghallotta, hogy valami rohan felfelé a sötét ösvényen. Csörtetés neszei hallatszottak, elmozdult kövek pattogása, bokrok fáradt susogása. A hangok alapján a teremtmény gyorsan közeledett. Nagyon gyorsan. Travis most érezte először, hogy komoly veszélyben van. Tudta, itt az erdőben nem él olyan állat, mely elég nagy és bátor lenne ahhoz, hogy megtámadja őt, de az ösztönei legyőzték az eszét. Szíve kalapálni kezdett. Feljebb az ösvényen a retriever észrevette a habozást, és izgatott ugatásba fogott. Évtizedekkel ezelőtt Travis arra gondolhatott volna, hogy egy betegségtől vagy fájdalomtól felbőszült fekete medve lohol felfelé a szarvas csapáson. De az itt lakók és a hétvégi túrázók, a civilizáció utánállói azt a néhány megmaradt medvét visszakényszerítették a Santa Anai erdőségekbe. A hangból ítélve az ismeretlen fenevad mások percekre lehetett a lefelé és felfelé vezető ösvények között fekvő tisztástól. Ahogy az olmos eső csepeg le az ablaküvegen, úgy futok végig a reszketés Travis gerincoszlopán. Travis látni akarta azt a valamit, de ugyanakkor megdermett a félelemtől, a tisztán ösztönös félelemtől. Kicsit távolabb a retriever sürgetően ugatni kezdett. Travis megfordult és rohant. Kiváló kondícióban volt, egy gram súlyfelesleg nélkül. Szorosan az oldalához szorította a kezét, s nyakát behúzva a mélyre hajró ágak elől szaladt felfelé a szarvas csapáson. Túra bakancsának szegekkel kivert talpa jó szolgálatot tett. Nedves köveken a lehullott fenyőtű síkos rétegein rohant át, és mégsem csúszott el. De ahogy futott a fák között, valami lágra lobbant a tüdejében. Travis Cornell élete tele volt veszéllyel és tragédiával, de sose rettent meg semmitől. Nyugodtan szembenézett a veszteséggel, fájdalommal és félelemmel. De most valami különös történt, elveszítette az önkontrollját. Életében először pánikba esett. A félelem áthatolt rajta, s olyan mély ősi szinten érintette meg, mint azelőtt soha. Ahogy rohant, liba bőrös lett, kiverte a hideg veríték, holott még mindig nem tudta, miféle ismeretlen üldöző miatt érzi ezt a már-már fokozhatatlan félelmet. Nem nézett hátra. Eleinte azért nem, mert attól félve, hogy neki ütközik egy lehajló ágnak, nem akarta levenni a szemét a kanyargó ösvényről. De ahogy rohant, a pánik fokozódott. s mire megtett pár száz métert, az ok, amiért nem nézett vissza, az volt, hogy félt attól, amit megláthatna. Tudta, hogy reakciója irracionális. A bizsergő érzés a tarkóján és a jeges fájdalom a beleiben a tiszta, babonás rettegés tünetei voltak. A művelt Travis Carnell egyszerű, rémült barbárrá változott, aki ott él minden emberben, és képtelen volt visszanyerni önuralmát, bár tisztában volt viselkedése abszurditásával. Valami állati ösztön irányította, s ez az ösztön azt súgta neki, hogy ne gondolkozzon, csak rohanjon és rohanjon. Közel a kanyon végéhez az ösvény balra fordult, keresztezett egy kivált medret, majd tovább folytatódott a hegyhát felé. Travis követte az ösvényt, át akart ugrani egy keresztben heverő farönköt, de a lába beleakadt a korhat fába. Elesett a mellére. Úgy elszédült, hogy pár pillanatig nem is kapott levegőt, és mozdulni se bírt. Arra várt, hogy valami megragadja és feltépi a torkát. A retriever visszaszaladt a csapáson, és átugrott a férfin, biztos lábbal landolva mögötte. Dühösen ugatott arra a valamire, ami hajszolta őket. Hangja sokkal fenyegetőbb volt, mint mikor megállása kényszerítette Travis-t a tisztáson. Travis megfordult és zihálva felült. Nem látott semmit lejjebb az ösvényen. Aztán észrevette, hogy a kutyát nem is az ösvény nyugtalanítja, más irányba néz. Az ajnövézzettel szembefordulva, nyálat permetezve ugatott, olyan élesen és hangosan, hogy minden egyes hang bántotta Travis fülét. Rémisztő volt az a vattónus az ugatásában. A kutya figyelmeztette a láthatatlan ellenséget, hogy jobb, ha távol marad. – Nyugi, fiú! – mondta halkan Travis. – Nyugi! A retriever abba hagyta az ugatást, de nem nézett Travisre. Elszántan figyelte a bokrokat, s innyét felhúzva mély torok hangon morgott. Még mindig nehezen lélegezve Travis feltápászkodott, és kelet felé pillantott a fák közé. Örök zöldek, platánok, egy pár vörös fenyő. Bokrok, indák, néhány fogazat alakú elnyúlt szikla. Travis nem látott semmi szokatlant. Mikor odaért a kutyához és kezét a fejére tette, az állat abba hagyta a morgást, mintha értené Travis szándékát. Travis visszafojtott lélegzettel figyelte a mozgásokat a bozótban. A kabócák csendben maradtak. A madarak nem énekeltek a fákon. Az erdő olyan néma volt, mintha az univerzum hatalmas, bonyolult órája megszűnt volna ketyegni. Travis biztos volt abban, hogy nem ő okozta ezt a hirtelen csendet. Mikor nemrég ugyanitt végigment, nem zavarta se a kabócákat, se a madarakat. Valami volt ott. Egy betolakodó, amit az erdő lakói nem tűrhettek. Travis feszülten figyelt a legkisebb mozgásokra is. Ezúttal észlelte a bokrok suhogását, a gajak roppanását, a száraz levelek zizegését, és elbátortalanító, sajátos, nehéz lihegését valaminek, valami nagynak. Olyan 12-13 méterre lehetett, de Travis nem tudta hajszál pontosan meghatározni a helyzetét. Mellette a retriever megmerevedett. Lelógó füleit éberen hegyezte, tagjai előre feszültek. Az ismeretlen ellenség érdes lihegése olyan hátborzongató volt, vajon az erdő és a szurdok akusztikája miatt, vagy egyébként is, hogy Travis gyorsan lekapta a hátizsákját, fellebbentette a tetejét és előhúzta a töltött 38-ast. A kutya a fegyverre nézett. Travisnek az a különös érzése volt, hogy az állat tudja, mire való, és egyetért vele. – Ki van ott? Kiáltotta Travis arra a valószínűtlen eshetőségre gondolva, hogy az a valami ott a fák között egy ember. – Jöjjön elő! Látni szeretném! A reket lihegés a bozótosban mély, vészjósló morgássá változott. A hátborzongató torokhang villámként hasított Travisbe. A szíve még hevesebben kezdett el dobogni, és ő is megmerevedett, ahogy mellette a retriever. Véget nem érő másodpercekig nem értette, hogy pusztán maga a hang miért idézett elő benne ilyen elsöprő félelemérzést. Aztán rájött, hogy ami megrémisztette őt, az a hang két értelműsége volt. A hang határozottan egy állatmorgása volt, mégis tartalmazott valami leírhatatlan jelleget, ami értelemre vallott, s volt benne valami olyan hangárnyalat vagy tónus, amilyet akár egy felbőszített ember is kiadhat. Minél jobban figyelt Travis, annál biztosabb volt benne, hogy a hang nem állati, s nem emberi eredetű. de ha egyik sem, akkor mi a fene az? Látta, hogy megmozdul a bozótos. Valami egyenesen felé tartott. Állj! Kiáltott Travis élesen. Ne közelebb! De a valami csak jött felé. Már csak 9-10 méterre lehetett. Lassabban mozgott, mint előtte. Talán óvatos volt. Mindazonáltal egyre közeledett. A Golden Retriever fenyegetően morogni kezdett, de végnyán reszketés futott végig. Nyilvánvaló volt, hogy bár ellenszegült annak a valaminek ott a bozótosban, azért alaposan fél az összetűzéstől. A kutya félelme elbátortalanította Travist. A retrieverek bátorságukról híresek, olyan fajta ez, amely a vadászok méltótársa. Gyakran használták őket veszélyes mentő akcióknál is. Milyen ellenfél válthat ki ilyen félelmet egy erős, büszke kutyából? Az a valami a bozótosban tovább közeledett feléjük, és most már csak alig több, mint 6 méterre volt tőlük. Bár Travis még mindig nem látott semmi szokatlant, úrrá lett rajta a babonás rettegés. Hiába mondogatta magának, hogy csak egy puma botlott bele, s az valószínűleg jobban megijedt, mint ő maga. De az a jeges bizsergés, ami a gerince alján kezdődött és felkúszott egészen a fejbőréig, intenzívebbé vált. Tenyere olyan síkos volt az izzadságtól, hogy attól félt, a fegyver kicsúszik a kezéből. Már csak 5 méter. Travis leadott egy figyelmeztető lövést a levegőbe. A dörej áthatolt az erdőn, s hosszan visszhangzott az elnyúló szurdokban. A retriever meg se rezdült, de az a valami a bozótban rögtön elfordult tőlük, és észak felé rohant, felfelé a szurdok karimájához. Travis nem látta, de tisztán nyomon követhette, mert a derékmagasságú gaz és bokrok elhajoltak, amerre csörtetett. Travis megkönnyebbült egy-két másodpercre, mert azt gondolta, elijesztette az ellenfelet. Aztán rájött, nem ez történt. Az a valami egy kanyar téve észak-észak-nyugat felé tartott, hogy aztán feljebb felettük kerüljön a szarvas csapásra. Travis érezte, hogy a teremtmény megpróbálja elvágni az útjukat, rákényszerítve őket, hogy az alsó úton menjenek ki a szurdokból, ahol jobb lehetőség van a támadásra. Travis nem értette, honnan tud ilyesmit az a valami, de egyszerűen tudta. Travis túlélési ösztöne végre cselekvésre kényszerítette, annélkül, hogy meg kellett volna gondolnia minden mozdulatát. Automatikusan azt tette, amit a helyzet megkövetelt. 10 éve egy katonai akció alatt érezte utoljára ezt az állati magabiztosságot. Félrehajtotta a hátizsákot, és csak a fegyvert tartotta magánál, úgy rohant felfelé a szarvas csapáson. A kutya mögötte loholt. Gyorsak voltak, de nem elég gyorsak ahhoz, hogy leelőzzék az ismeretlen ellenséget. Mikor Travis észrevette, hogy az a valami előttük fog az ösvényhez érni, leadott még egy figyelmeztető lövést, mely ezúttal nem térítette el a betolakodót. Travis kétszer a bokrok közé tüzelt, az árulkodó mozgások felé, nem törődve azzal, hogy esetleg ember van ott. Travis nem gondolta, hogy eltalálta a lesben állót, de legalább megijesztette és elterelte. Travis tovább rohant. Mohon várta, mikor él fel a szurdok peremére, ahol ritkábban álltak a fák és a bozótos is gyérebb volt. Mire néhány perc múlva a tetőre ért, teljesen kifulladt. A lábikrájában és a combjában az izmai izzottak a fájdalomtól. Szíve hangosan dörömbölt a mellében. Azon a helyen állt, ahol nemrég megpihent, hogy egyen egy kis oreót. A csörgőkígyó, mely korábban a sima sziklalapon pihent, eltűnt. A Golden Retriever követte Travist. Most lihegve állt mellette, és a lejtőt nézte, amelyen feljöttek. Travis szédült egy kicsit, és leszeretett volna ülni pihenni, de tudta, hogy még veszélyben van. Lenézett a szarvas csapásra, és a bozótost fürkészte. Ha az utánuk cserkésző ellenfél még mindig üldözte őket, akkor ezt most körültekintőbben tette, és úgy kapaszkodott fel a lejtőn, hogy közben nem háborgatta az ajnövényzetet és a bokrokat. Hirtelen a retriever szűkölni kezdett. Megrángatta Travis farmerjának a szárát, aztán keresztül rohant a keskeny hegygerincen, a túloldalon kezdődő lankához, ahol leereszkedhettek a következő kanyomba. Világosan látszott, a kutya tudja, nincsenek még túl a veszélyen, és mozogni kéne. Travis ugyanezt érezte. Atavisztikus félelme és bizalma az ösztön iránt, mely ezt a félelmet felébresztette benne, arra késztette őt, hogy a kutya után siessen át a hegygerincen a másik fákkal benőtt kanyon felé. Vincent Nazgó órákig várakozott a sötét garázsban. Hatalmas termetű volt, 190 centis magasságához vagy 100 kilós testsúly párosult. Iszonyú energiák feszültek benne. Az embernek az volt az érzése, hogy bármelyik pillanatban felrobbanhat. Széles, nyugodt arca jobbára olyan kifejezéstelen volt, mint egy tehén ábrázata. De zöld szemei egyfolytában ide-oda jártak, izgatott ideges éberséggel, és valami furcsa éhség vibrált bennük, amit az ember a vadállatok szemében láthat, egy ragadozó szemében, de emberében soha. Bár rettenetes energiák tomboltak benne, türelmes volt, mint egy macska, mely órákig tud mozdulatlanul lapulni a zsákmányra várva. Kedreggel volt. 9:40-kor, sokkal később, ahogy Nazgó várta, egyetlen kemény csattanással visszahúzódott a tolózár a házból a garázsba vezető ajtón. Dr. Davis Waterby kinyitotta az ajtót, felkattintotta a villanyt a garázsban, majd a kapcsológomb felé nyúlt, hogy kinyissa a nagy garázsajtót. – Álljon meg! – szólt rá Nazgó. Felállt és kilépett a doktor gyöngyház szürke kedilekje mögül. Waterby meglepetten pislogott rá. – Ki? Ki a fenne? Nazgó felemelte a hangtompítóval ellátott Walter P-38-ast, és egyszer belelőtt a doktor arcába. Egy tompa kattanás. A doktor hátrabukott a vidám színekre festett mosókonyhába, és estében felborította a mögötte álló fémtalicskát. Vincent Nazgó nem aggódott a zaj miatt, mert Waterby egyedül élt. Az ajtónyílásban heverő hulla fölé hajolt, és gyengéden a doktor arcára tette az egyik kezét. A golyó a homlokán találta el Waterbyt, kevesebb, mint 3 centivel az orrnyerge felett. Csak kevés vérzést okozott, mert a halál azonnal beállt, és a lövedék sem volt olyan kaliberű, hogy szézzúzza a koponya hátsó részét. Waterby barna szemei nyitva voltak. Meglepetnek látszott. Vincent ujjával végig simogatta Waterby meleg arcát és nyakát. Lecsukta a kifejezéstelen bal szemet, aztán a jobbat, bár tudta a halál utáni izomreakciók miatt néhány percen belül újra kinyílnak majd. Köszönöm neked, doktor, mondta Vincent hálától reszkető hangon, s megcsókolta a halott ember mindkét csukott szemét. Köszönöm. Kellemesen borzongba kapta fel a földről a kulcsokat, ahová a doktor elejtette azokat. Óvatosan felnyitotta a kedilek csomagtartóját, vigyázva, hogy ne érjen olyan felülethez, ahol világos új lenyomatot hagyhat. A csomagtartó üres volt. Kivonszolta Waterby hulláját a mosókonyhából, és a csomagtérbe helyezte. Aztán lezárta a csomagtartó tetejét. Vincent azt az utasítást kapta, hogy a testet másnapig senkinek sem szabad felfedeznie. Nem értette, miért fontos ez, de büszke volt magára, amiért mindig hibátlan munkát végez. Visszament a mosókonyhába, a fémtalicskát a helyére tette, majd körülnézett az erőszak nyomait keresve. Elégedetten fordult ki a mosókonyhából, és az ajtaját bezárta maga után Waterby kulcsaival. A garázsban eloltotta a villanyt. Keresztül sétált a sötét helyiségen, és azon az oldalajtón távozott, amelyen éjszaka bejött. A gyenge zárat egy hitelkártyával nyitotta ki. A doktor kulcsaival bezárta a garást is, és kényelmes léptekkel elballagott a háztól. Davis Waterby Corona de Marron lakott. Alakhelyétől látni lehetett a csendes óceánt. Vincent saját 2 éves Ford mikróbuszát 3 saroknyira hagyta. A séta vissza a kocsiig igen kellemesnek ígérkezett. Remek környék volt ez, változatos építészeti megoldásokkal, drága spanyol stílusú házak sorakoztak Cape Cod jellegű épületek mellett, csodálatos harmóniában. A növényzet buja volt és gondosan ápolt. A járdát pálmafák, fikuszok és olajfák szegélyezték. Vörös, korál és narancsszínű bugainvilleák nyíltak mindenfelé 1000-nyi virággal. A jakarandafák ágain is megjelentek a csipkés, bíbor színű virágok. A levegő megtelt jázmin illattal. Vincent Nasco csodálatosan érezte magát. Olyan erősnek, olyan hatalmasnak, s oly elevennek. Olykor a kutya haladt elől, olykor Travis. Hosszú utat megtettek, és közben Travis ráeszmélt, hogy teljesen kizökkent a reménytelen magányból és kétségbeeséséből, ami eredetileg idehozta őt a Santa Ana hegység dombjai közé. A kutya végig vele maradt. Együtt értek a furgonhoz. A kocsinál a retriever megállt, és visszanézett arra, amerről jöttek. Mögöttük fekete rigók rebbentek fel a felhőtlen égre, mintha valami hegyi varázsló felderítő osztaga lennének. A fák sötét fala úgy emelkedett előttük, mint egy vészjósló kastély bástyái. Habár a fák között homály uralkodott, az ösvényre, amelyen Travis most állt, lehatolt a napsugár. Valahogy felfoghatatlan volt, hogy ilyen csodálatos napon egyszer csak érzékelhetően megjelenik a gonosz. A kutya az erdő felé szimatolt. Fél óra óta először felugatott.
Még mindig jön? Kérdezte Travis.
A kutya ránézett, és boldogtalanul nyüszíteni kezdett.
Tudom, mondta Travis, én is érzem. Ez őrület. Még én is érzem. De mi a fene az, fiú? Mi az Isten az?
A kutya hevesen összerázkódott. Travis saját félelme minden alkalommal felerősödött, mikor látta a kutya nyilvánvaló rettegését. Lehajtotta a furgon rakterének hátsó ajtaját.
Gyere, elviszlek innen.
A kutya felugrott a raktérbe. Travis felcsapta az ajtót, és megkerült a kocsit. Ekkor hirtelen úgy tűnt neki, mintha a szemes arkában valami mozgást észlelne. Nem az erdő felől, hanem az ösvény másik oldalán. Mikor odakapta a fejét, semmi rendelleneset nem tapasztalt, de gyanította, hogy nem csak képzelődik. Újra felerősödött benne a menekülési ösztön. Beugrott a furgonba, s a revolvert maga mellé helyezte az ülésre. Olyan gyorsan hajtott el onnan, ahogy a hepehupás ösvény csak engedte. 20 perccel később, mikor visszaérve az aszfaltozott civilizáció világában megállt, a Santiago Canyon Road mellett még mindig gyengének és bizonytalannak érezte magát. De a benne lappangó félelem más volt, mint amit az erdőben érzett. Szíve már nem vert olyan hevesen. A hideg veríték megszáradt a tenyerén és a homlokán. Megszűnt az a furcsán bizsergő érzés a tarkóján és a fejbőrén, és még az emléke is valószínűtlennek tűnt. Már nem valami ismeretlen négy miatt aggódott, hanem saját különös magatartása miatt. Most, hogy biztonságban kijutott az erdőből, ottani viselkedése irracionálisnak látszott. Behúzta a kéziféket és leállította a motort. 11 óra volt. Már véget ért az ideges reggeli csúcsforgalom, csak néha-néha húzott el egy-egy kocsi az országúton. Travis egy percig csak üldögélt, s próbálta meggyőzni magát arról, hogy az ösztöneire hallgatva jól és helyesen cselekedett. Mindig büszke volt ugyanis rendíthetetlen higgadságára és konok gyakorlatiasságára, ha másra nem is. A bombatűz közepén is meg tudta őrizni a hidegvérét. Kényszer hatása alatt is képes volt nehéz döntéseket hozni, és elfogadta a következményeket. De most egyre nehezebben tudta elhinni, hogy valóban volt valami furcsa az erdőben, ami rávadászott. Kiszállt a furgonból, és hátrament. A retriever a raktérben állt. Bush a fejét Travis felé tolta, s megnyalta a nyakát és az állát. Travis most először tudta humorosan nézni a piszkosságát. Megpróbálta távol tartani magától a kutyát, de a kutya csak nyomakodott előre, és nagyon igyekezett, hogy megnyalja Travis arcát. A férfi felnevetett, és összeborzolta a kutya bozontos bundáját. A retriever ugrándozása és eszeveszett farkcsóválása váratlan hatással volt Travisre. Ennek az állatnak a természetes életöröme olyan volt, mint egy fényszóró, mely áthatolt a gondolataiban bujkáló belső sötétséget, és emlékeztette őt arra, hogy az életnek van fényesebb oldala is, amelytől oly régen elfordult. Mi lehet az odakint az erdőbe?
kérdezte magától hangosan. A kutya abba hagyta lelkendezést, s mint egy ünnepélyesen tekintett Travisre. Volt valami szokatlan és lenyűgöző a tekintetében. A férfi szinte megbabonázottan álltott. Valami olyasmit keresett a kutya szemeiben, ami rendkívüli előre utalna, de semmi különöset nem látott bennük. Kivéve, hogy talán kifejezőbbek voltak, mint a kutyák szemei általában, intelligensebbek, tudatosabbak. Ahogy múltak a másodpercek, és se Travis, se a kutya nem nézett félre, a férfi egyre furcsábbnak érezte magát. Borzongás futott rajta keresztül, amit nem a félelem okozott, hanem az az érzés, hogy itt valami rejtélyes történik, ami általában átbillenhet egy döbbenetes felfedezés küszöbén. Aztán a kutya megrázta a fejét, és megnyalta Travis kezét. A varázs megtört. – Honnan jöttél, öcsi? A kutya elfordította a fejét. – Ki a gazdád? A kutya továbbra se nézett rá. – Hát, most meg mit csináljak veled? Mint egy válaszképpen a kutya leugrott a raktérből, elszaladt Travis mellett, és felmászott az utastérbe. Mikor Travis utána ment és bepillantott, a retriever a vezető melletti ülésen ült, s egyenesen előre nézett, át a szélvédő. Aztán a férfi felé fordult és vakkantott egyet, mintha türelmetlen lenne Travis piszmogása miatt. Travis beült a volán mögé. A revolvert az ülés alá csúsztatta. Nehogy azt hitt, hogy én tudok gondoskodni rólad. Túl nagy felelősség az, haver. Nem fér bele a terveimbe. Ne haragudj érte. A kutya könyörögve nézett rá. Na, éhesnek látszol. A kutya elvakkantotta magát halkan. Oké, azon talán segíthetünk. Azt hiszem, van egy táblacsoki a kesztyűtartóban. Aztán meg van egy McDonald's étterem is nem messze innen, ahol valószínűleg vár rád egy pár nevedre kiállított hamburger. De utána, hát, vagy szabadon engedlek, vagy elviszlek a kutya menhelyre. Amíg Travis beszélt, a kutya felemelte az egyik mellső lábát, és mancsával megnyomta a gombot a kesztyűtartón, mire annak ajtaja kinyílt. Mi az ördög? A kutya előrehajolt, s a pofáját betolta az üregbe. Fogaival előhalászta az édességet, olyan vigyázva tartva, hogy még a csomagolás sem sérült meg. Travis meglepetten pislogott rá. A retrivel előre tartotta a csokoládét, mintha azt kérte volna Travis-től, bontsa ki neki. Travis meglepetten elvette az édességet, és lehúzta róla a papírt. A retriever figyelte minden mozdulatát, és megnyalta a szája szélét. Travis darabkákra törte az édességet, és egyenként adta oda a kutyának. A kutya óvatosan vette el tőle a darabokat, és szinte innyencként rágta meg azokat. Travis mindezt zavarodottan nézte végig. Nem volt biztos abban, hogy ami történt, az valóban rendkívüli volt-e. Talán van valami értelmes magyarázat rá. A kutya tényleg értette őt, amikor azt mondta, van egy kis csoki a kesztyűtartóban? Vagy megérezte az édesség szagát? Valószínűleg ez utóbbi történt. De honnan tudtad, hogy meg kell nyomni azt a gombot, hogy kinyíljon a kesztyűtartó teteje? Kérdezte a kutyától. Az ránézett, megnyalta a száját, és elvett még egy darabka csokoládét. Oké, szóval ez egy trükk, amit megtanítottak neked, mondta Travis. Bár ez nem egészen olyasmi, amit az ember megtanít egy kutyának. Hallottad tettetni, vonyítani a vacsoráért, a hátsó lábakon járni. Igen, ezek azok a dolgok, amiket egy kutyának megtanítanak. De hogy zárakat, rugós reteszeket nyissanak ki, a retriever sóvárogva nézte az utolsó csokoládédarabot, de Travis még nem adta oda neki. Talán értetted, amit mondtam? Kérdezte Travis, és ostrobának érezte magát, mert úgy beszélt a kutyához, mintha az beszélő képesség birtokában lett volna. Mindazonáltal megismételte a kérdést. Igen? Értetted? A kutya kelletlenül elfordította a fejét az édességtől. Tekintetük találkozott. Travis újra érezte, hogy valami hátborzongató történik. Összerázkódott. Tétován megköszörülte torkát. Nem bánnád, ha megenném az utolsó falat csokoládét? A kutya rápillantott a Travis kezében lévő édességre, mordult egyet, mint aki sajnálja a dolgot, aztán kibámult a szélvédő. Hát ez nem lehet, mondta Travis. A kutya ásított. Travisnek támadt egy ötlete. Nem mozdította meg a kezét, nem nyújtotta oda a csokoládét a kutyának, csak is szavakkal utalt az édességre.
Hát talán neked nagyobb szükséged van rá, mint nekem, öcsi. Ha kéred ezt az utolsó falatot, a tiéd.
A retriever ráemelte a tekintetét. Travis még mindig nem mozdította meg a kezét.
Ha kéred, vedd el, máskülönben eldobom.
A retriever megmozdult az ülésen, odahajolt a férfihoz, és gyengéden kihalászta a csokoládét a tenyeréből.
Ez már tényleg sok, rázta meg a fejét Travis.
A Chapman Avenue keleti végénél nyugatnak fordult a McDonald's étterem felé, amiről az imént beszélt.
Képtelen lennék szabadon engedni téged, vagy pláne beadni a kutya menhelyre, mondta.
Ha nem tartanálak meg, jegyezte meg egy perccel később, meghalnék a kíváncsiságtól, hogy mi lett veled. Még vagy két mérföldet haladtak, míg végül befordultak a McDonald's parkolójába.
Azt hiszem, te már az én kutyám vagy, mondta Travis.
A retriever nem reagált.